Nyissák meg a templomokat vidéken, ezt javasolja a Magyarországi Református Egyház elnökségi tanácsa. A testület hétfőn május 11-én újra megvitatta és értékelte a járványhelyzetet, illetve a védekezés második szakaszában hozott kormányzati enyhítéseket. Ez alapján közzétette új állásfoglalását, miszerint, hogyha a közösségi kapcsolattartás biztonságát az illetékes hatóságok nem szigorítják, akkor az egyház községek elnökségének felelős döntése szerint az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával tartsanak istentiszteleteket Budapest és Pest megye kivételével. Azt ajánlják, hogy nagyobb létszámnál érdemes külön alkalmakon fogadni a 65 év felettieket. Gyermekisten tiszteletek, foglalkozások is tarthatók, de a nyári táborokat, konferenciákat továbbra sem javasolt megszervezni. A Tiszántúli Református Egyházkerület körlevélben részletes útmutatást adott gyülekezeteinek, segítve a lelkipásztorokat és híveket, hogy minél nagyobb biztonsággal térhessenek vissza a templomaikba, Fekete Károly püspököt Olájlona kérdezte.
Több hét kihagyás után örömhírt lehet közölni, a református hívekkel is újra megnyílnak a templomok, milyen döntés született?
Nagyon igyekeztünk körültekintően, felelősségteljesen körbejárni ezt a kérdést. Eléggé óvatosak voltunk, ez látszott a múlt heti döntésből, de az elnökségi tanács úgy döntött most, hogy Budapest és Pest megye kivételével vidéken megnyithatjuk a templomokat, és az egyházkeretekre bízta, hogy milyen tanácsokat, milyen eligazítást ad ezzel kapcsolatban. Olyan jó ritmusban jött ki a hétfői napunk, hogy az elnökségi tanács online beszélgetése után délután volt egy túli esperes értekezletünk, szintén online, és át tudtuk tekinteni azt, hogy mivel tudjuk segíteni a helyi gyülekezeteket.
Volt egy alapdöntés, hogy újra megnyílhatnak a templomok kapui, de tulajdonképpen ebben csak a lényeg volt benne, hogy be kell tartani az egészségügyi előírásokat, az általános szabályokat, lehetőleg a 65 év felett érnek külön istentiszteletet tartani. A Tiszántúli Református Egyházkerület, ahogy ugye rá lett bízva, részletes instrukciókkal próbálja segíteni a gyülekezeteit, ebben mi mindent foglaltak össze?
Közös a felelősségünk, hiszen nem csak az egyházkerület vezetésének van ebben felelőssége, hanem az egyház községek elnökségének is. Ezért úgy gondoltuk, hogy a résztvevők létszámának a kiszámolásában segítünk, olyan higiéniai előírásoknak a elmondásával, amelyeket be kell majd tartani. Ez jó lenne, hogyha egy olyan szabályozásban fogalmazódna meg egyházközségenként, amit a lelkipásztor gondnok fémjelez, és megállapítják a templom méretéhez, karzat lehetőségeihez képest azt, hogy hogyan tudják biztosítani a másfél méteres védőtávolságot, hogy két padsoronként ültessék le a testvéreket. A egyháztartásban élők, egy családhoz tartozók, azok nyugodtan ülhetnek egymás mellé, hiszen otthon is egy levegőt szívnak és egy légtérben vannak, de akik nem ilyenek, azokat külön kell ültetni. Nagyon nagy hangsúlyt kell helyezni arra, hogy a kézfertőtlenítés biztosítva legyen, és kérjük, ami nagyon nehéz, hogy szájmaszkot viseljenek a híveink. A szolgálattevőket ettől mentesítjük, hiszen beszélni, imádkozni, vezetni a liturgiát az nagyon nehéz lenne maszkban, de a gyülekezet tagjai arra kérjük, hogy hozzanak maszkot, és a Református Szeretett Szolgálatnak köszönhetően több ezer maszkot biztosítunk a Tiszántúli 9 egyházmegye gyülekezeteinek. Ez azt jelenti, hogy néhány napon belül lesznek olyan készletek a lelkészi hivatalokban, hogyha valaki nem tud hozni, vagy elfelejti, akkor mindenképpen ezt a segítséget meg fogja kapni a templomba menetelkor.
Ez nem lehet akkor akadály, hogy bejusson a istentiszteletekre?
Én remélem, hogy ez nem akadály, ráadásul azt is tanácsoltuk, hogy az orr és a száj eltakarásához nem csak maszk használható, hanem sál, olyan kendő, amit a arca elé tart. Mert van egy nagyon nehéz része ennek a szabályozásnak, hogy a mi gyülekezeteink szeretnek énekelni, tudnak is énekelni. Szoktuk mondani, hogy jól kiéneklem magam legalább az Isten házában. Az a tapasztalat, hogy a préselt levegő az éneklés közben tartalmaz olyan párát, illetve apró vízszemcséket, amik a legfertőzőbbek. Németországban ezért a testvéregyházunk néhány tartományi egyházában be is tiltották az éneklést, mert volt olyan kóruspróba, ahol az egész kórus megfertőződött. Tehát ez bizonyítja azt, hogy itt elővigyázatosan kell, ezért azt tanácsoljuk, hogy ha van is éneklés, akkor az rövid versterjedelemben, most ne énekeljünk 15-20 versszakot, hanem mérsékeltebben, hogy ezzel is óvjuk egymást, és a maszk használata vagy a száj-orr eltakarása segíti azt, hogy nem fertőzzük meg egymást.
A maszk tehát mindenképpen kell, hogyha be akarunk menni a templomba és részt akarunk venni egy-egy alkalommal. Mi a helyzet az egyéb felszerelésekkel? Például a kesztyű használata kötelező-e? Biztosítanak-e kézfertőtlenítőt is ugyanúgy a templomokban? A másik kérdés pedig, ami még ide tartozik, hogy az éneklést ugye megpróbálják korlátozni, egyéb módon a liturgiák menetét befolyásolja-e most az új szabályozás? Gondolok itt például az úrvacsorára.
A maszk a legfontosabb, illetve a szájor eltakarása. A védőkesztyű használatát azt ajánljuk, de nem tesszük kötelezővé, hanem inkább abban segítünk, hogy ahol van gyülekezeti használatban énekeskönyv, szentírás, valamilyen olyan eszköz, ami kiosztásra kerül, ezeket kérjük mellőzni, mert minél több kézen megy keresztül egy énekeskönyv, egy szentírás, annál fertőzőbb lehet. Ezért használjuk a kivetítőt, és hozzuk magunkkal a saját énekeskönyvünket a templomba. Meg lehet ezt oldani, hogy a kezünk ügyében legyen. Nagyon nagy akadályt nem szeretnénk gördíteni, tehát a védőkesztyű az ajánlatos, de nem kötelező. A kijáratoknál, meg a bejáratoknál ajánlatos, hogy legyen kézfertőtlenítő. Az volt a tapasztalatunk, hogy ez tulajdonképpen már március 15-én vasárnap is megtörtént nagyon sok helyen. Ezt kérjük is megoldani, hogy legyen ilyen lehetőség, illetve azt is tanácsoljuk, hogy ahol a templomnak több ajtaja van, ott ha jó az idő, akkor maradjon nyitva az ajtó, hogy a levegő járjon, illetve hogy ne legyen csoportosulás az ajtónál a kivonuláskor, ezért kérjük, hogy nyissanak meg olyan ajtókat is, amit esetleg nem tudnak, hogy ha csak lehet, akkor több ajtón közlekedjen a gyülekezet, és akkor biztos, hogy nem lesz olyan nagy csoportosulás vagy tumultus. A persejezés pedig úgy kérjük megoldani, hogy senki ne tartsa, hanem általában álló persejeink vannak, vagy a pad végéhez felszerelt persejek, abba tegyék az adományaikat, és hogyha istentisztelet után rögtön persejpénzszámolás van, azt viszont védőkesztyűben ajánlatos megtenni, hiszen a papírpénz, fénypénz hordozhat megint csak olyan vírust, amit nem látunk, de továbbadhatjuk. Az, hogy a liturgia menete az frappáns, összefogott legyen, azt mindenképpen ajánljuk, de itt a megszokott istentiszteleti rend szerint haladhat a liturgia, ebben semmiféle megkötés nem teszünk. Az, hogy egy koncentráltabb, akár rövidített istentisztelet legyen, ezt odabízzuk a lelkipásztorok bölcsességére. Az úrvacsora kérdésében most még azt kérjük a testvérektől, hogy ne urvacsorázzanak, hiszen még a pünköst odébb van. Azt beszéltük meg a esperes testvérekkel, hogy megvárjuk a újabb adatokat, figyelünk, és híradással leszünk arról, hogy hogyan történjen akár a pünkösdi úrvacsora is. Ahol havi úrvacsora van, ott megkérjük, hogy addig ezt mellőzzék. Ezek azt gondolom, hogy olyan általános rendszabályok, amiket talán nem is kellett volna leírni, de én is úgy vagyok nyugodt, mint az egyházkövet vezetője, hogy inkább szájbarágúsan, de megadjuk azokat a figyelmeztetéseket, ajánlásokat, amelyekkel nyugodt szívvel tudunk belépni az Isten házába. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy a fegyelmezettségünk eddig eredményre vezetett, és nagyon örülnék annak, hogyha nem a mi szolgálataink kapcsán, nem a mi istentiszteleteink kapcsán terjedne a vírusfertőzés, hanem jó szívvel tudnánk odafordulni az Úristenhez.
Nyilván általános létszámokat nem lehet mondani, ez függ a templom nagyságától, a gyülekezet tagjainak a létszámáról, de azt mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy a 65 év felettieket továbbra is központilag, államilag arra kérik, hogy lehetőleg ne hagyják el otthonaikat. Az istentiszteleteken is kérik erre a 65 év feletti híveket, hogy ha csak lehet, még továbbra is online közvetítésekkel más módon vegyenek részt az alkalmakon, illetve be tudják-e tartani azt, hogy ahol nagyobb a létszám, ahol nagyobb az igény, ott legyen külön isten tisztelet az idősebb korosztálynak.
Eltiltani senkit nem szabad, és nem is tiltunk el senkit az istentisztelettől, de természetesen ajánlja a mi iratunk is, hogy a 65 évben felüliekre, a krónikus betegekre nagyobb figyelem háruljon. Ezért ajánlatos, ahol meg tudja tenni a gyülekezet, hogy a 65 éven felülieknek külön istentisztelet van. Nem titok, hogy az idős otthonainkban szinte minden nap van, vagy heti rendszerességgel vannak áhítatok, együttlétek. Hogyha ott meg lehet oldani távolságban, tartás betartásával, akkor én azt gondolom, hogy egy gyülekezeti teremben is, vagy a templomban 65 éven felülieknek lehet olyan alkalmat szervezni, akár más időpontban, akár nem is vasárnap, de istentiszteleti környezetet biztosítva meg lehet találni ennek a módját. Azt gondolom, hogy ezt megint csak a helyi létszámok, a korfa el tudja dönteni, és a lelkipásztorok bölcsen fognak ebben eljárni. 65 év az egy olyan korhatár, amit hallunk. Vannak sajnos olyan betegséggel vagy immungyengeséggel küzdő fiatalabbak is, akik tudják magukról, és a saját érdekükben nem fognak eljönni, és sajnáljuk, de megértjük, és ugyanígy lehetnek olyan erőteljes, jó kötésű idősebbek, akik meg szívesen eljönnek, és maguk is érzik, hogy ez nem veszélyezteti őket.
Az istentiszteleteken túl mi a helyzet az egyéb alkalmakkal? Lehet-e gyermekfoglalkozásokat, bibliórákat, egyéb közösségi rendezvényeket tartani?
Úgy gondolkodtunk, hogy mivel a bölcsődék, óvodák is kis létszámban ugyan, vagy kis csoportokban, de megnyitottak, és ügyeletet kell tartaniuk, ezért a fiatal családokat nem szeretnénk azzal otthon tartani, hogy a gyermeket nem tudják kire bízni, hiszen a 65 éven felüli nagyszülők ebben nem vonhatók be, hanem magukkal kell, hogy hozzák. Gyermekistentiszteletet, gyermekfoglalkozást, gyermekmegőrzést ajánlunk, hogy tartsanak, megint csak az óvintézkedések betartásával. A keresztelések, esketések, temetések rendje világilag is szabályozott, ott azokat a korlátokat betartva, hogyha a család úgy dönt, hogy ilyen körülmények között szűk családi körben keresztel, vagy ilyen körülmények között kisebb násznéppel esküvőt tart, és a temetés pedig a temetkezési vállalatok segítségével tovább megy, azt oda bízzuk megint csak a családokra, de ennek akadálya nincsen. A táboroztatásról egy külön mondatot közöl a közlemény, hogy még mindig úgy látjuk, hogy nem kellene ezeket megrendezni, és ami egy örvendetes dolog, és itt van rajtunk a tavasz, majd a koranyár jön, a szabadtéri istentiszteleteket akár templomkertben, vagy templom előtti térségben a megfelelő távolságtartással szintén ajánljuk, hiszen a szabadtéri rendezvényeknél még kevesebb a fertőzés veszély. De nagyon fontos, hogy azokat a védőeszközöket használjuk, azokat a távolságtartásokat betartsuk, amiket általában is mondanak a médiában. Ez nem butaság és nem fölösleges, jobb az elővigyázatosság, és Isten őriz, hogy mi Istent kísértsünk azzal, hogy bátrabbak vagyunk a kelleténél. Ez most nem hitvallásos kérdés, ez most a saját egészségünk védelme. Az Úristennek hosszú távon van rá szüksége, nem pedig hősködőkre, akik maguk mennek a veszedelembe.
Nyissák meg a templomokat vidéken, ezt javasolja a Magyarországi Református Egyház elnökségi tanácsa. A részletekről Fekete Károlyt, a Tiszántúli Református Egyház kerület püspökét hallották.